A 2014. október 26-ai prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 12. fejezetben a 13-tól 21-ig terjedő versekben így. A sokasságból így szólt hozzá valaki. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, kitett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget. Azután ezt mondta nekik. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki. Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Isten tegye áldotta igének hallgatását, befogadását, és foglaljunk helyet. Mi tartja meg az életet? A mai vasárnapnak a bibliai olvasmányai mind-mind ezt a kérdést járják körül egészen nyugtalanító módon. Erről szólt a Zsoltáros is, amikor felismeri azt, hogy az élet akkora érték, amit az ember nem tud megváltani. És erre döbben rá a prédikátor is, amikor elmondja, leírja, hogy mennyi mindent alkotott, mennyi mindent létrehozott. Egy olyan ember áll a prédikátor személyében előttünk, akinek nagyon sok mindene van, nagyon-nagyon sok mindent elért az életben. Akinek vagyona is van, hatalma is van, sikere is van. Mégis a végén azt mondja, hogy mindez hiába való. És ott tátong a végén a kérdés, hogy és mi az, ami nem hiába való. Hiszen olyan szépen beszél egy sikeres életnek a kritériumairól. Nem könnyű erre választ adni. Mi ad biztonságot? Mi tartja meg az életet? És vajon mitől nevezik bolondnak ezt az embert ebben a bibliai példázatban? Miért ez lesz a jelzője? Mi az enyém? Mit birtoklok? Hiszen ez az ember okos. Okos üzletember. Sok termése van, bő termése van. És gondolkodik, hogy mit lehet vele tenni. Fejleszti az ingatlanjait, lebont és épít. Nagyobbakat, hogy el tudja tenni a gabonát. Hogy majd, ha nem lesz, akkor legyen neki, és el tudja adni majd jó áron. Azt mondhatnánk, hogy teljesen észszerű, racionális, amit tesz. Félretesz a nehezebb időkre. Ráadásul azt is olvassuk róla, pont úgy, mint a prédikátornál, hogy igyekszik örömét lelni az életében. Pihen, eszik, vigadozik. Miért baj ez? Miért lenne ez baj? A példázatot egy éles szituáció váltja ki, egy örökösödési vita. Egy ember megy oda Jézushoz, és arra kéri, hogy tegyen igazságot. Vélhetően arról szól a vita, hogy a kisebbik testvér nem kapja meg a ráeső részt. Ezért azt szeretné, hogy Jézus tegyen igazságot. Ebben a korban szokás volt, hogy a rabbik a kapuban bíráskodtak. Jézust egy ilyen rabbinak tekinti, aki igazságot tesz. Bizonyára hallott már Jézusról. Bizonyára tudja, hogy Jézus szereti az igazságot. Bizonyára tudja azt is, hogy Jézus odaáll a becsapottak mellé. És mivel ezt hallotta, azt reméli, úgy gondolja, hogy Jézusra számíthat. Szeretné, ha Jézus igazságot tenne. Miért baj ez? Úgy gondolom, testvéreim, hogy összeket minket a kérdezővel az igazság iránti vágyunk. Tegyen valaki igazságot. A gazdaggal pedig összeköt minket a biztonság iránti vágyunk. Legyen biztonság. Teremtsük meg magunknak, teremtsük meg másoknak. Alapvető, hogy egy igazságos és kiszámítható, biztonságos világban éljünk. Úgy gondoljuk, hogy ennek így kell, így kellene lennie. Ez azonban nincs így. Mindnyájan tudjuk, hogy mennyire nincs így. És azt is tudjuk, hogy ha valaha volt is ilyen, az bizony elég rövid ideig tartott a történelemben, és elég keveseknek adatott meg. Hogyan viszonyuljunk akkor ehhez? Mi tartja meg az életünket? Mit jelent az Isten szerinti gazdagság? Mit jelent ez nem közhelyekbe megfogalmazni? Talán akkor jutunk el ide, ha megértjük, hogy hol siklik félre ezeknek az embereknek a vágya és kívánsága, és hol siklik félre a miénk. Jön ez a férfi, és azt szeretné, hogy Jézus tegyen igazságot. Mi a baj ezzel? Hát csak annyi, hogy szerepet oszt ki Jézusnak. Hogy igazából az a terve, hogy őt a maga oldalára állítsa. Szeretné belekeverni ebbe a vitába. Azt feltételezi Jézusról, hogy ő neki mindenhez értenie kell. Azt reméli, hogy majd ráhivatkozva erősítheti az igazságát. Jézus az én oldalamon áll. Jézus a mi oldalunkon áll, a csúnya másikkal szembe. Ugyan nem Jézusra, hanem Istenre hivatkozva, de az első világháború arról szólt, hogy a papok megáldották a fegyvereket, és mindenki úgy gondolta, hogy Isten a mi oldalunkon áll. Aztán ebből rengeteg halott és rengeteg fájdalom lett. Nem biztos, hogy szabad és lehet Jézust és Istent mindenbe belekeverni. Nem biztos, hogy keresztényként mi is mindenben illetékesek vagyunk. Nem biztos, hogy mindenbe bele kell szólnunk, vagy hogy mi mindenhez értünk, mert hitünk van. Tényleg mindig Jézusra kell hivatkoznunk. És a másik oldalról pedig itt van a vágy, az igazságosságra. Tényleg ez kell, hogy kitöltse az életünket? Mert az is lehet, hogy belekeseredünk, és tönkre megyünk. Az igazságtalanság miatti keserűség és bizonytalanság tönkretesz. Van egy remek film, nemrég mutatták be, az a címe, hogy a lázadás kora, Kolházy Mihály legendája. Ez egy irodalmi mű, amit már többször megfilmesítettek, színdarabot csináltak belőle. Ez egy újabb adaptációja a történetnek. Nagyon lassan és megdöbbentően bontakozik ki a dráma. Egy embernek a drámája, akivel igazságtalanok, akinek igazságtalanul elveszik a lovait, dolgoztatják, és elhatározza, hogy érvényt szerez a jogának a bíróságon. Csak hogy a bíróság korrupt, és ezért úgy dönt, hogy a saját kezébe veszi az igazságért folytatott küzdelmet. Küzd, harcol és sikereket ér el, végül azonban elbukik. A hatalom mégis ítélkezik felette. Ugyan visszakapja a lovait, de lázadásért halálra ítélik. És míg ez a küzdelem folyik, aközben elveszíti a feleségét, aki meghal, mert érte elmegy a király a hercegnő udvarába, és ott halálra kínozzák, és elveszíti a kislányát is, a vele való érzelmi kapcsolatot, és a kislánya pedig elveszíti őt. Az igazságért folytatott küzdelmében elveszíti a szeretteit. És persze nem olyan egyszerű ez a történet, hogy azt mondjuk, hogy milyen bolond volt ez a Kolház Mihály, mert a történet úgy van kibontva, hogy nagyon is tudunk azonosulni ennek az embernek az igazságért folytatott küzdelmében. De itt van ez a dráma. Miközben ezért küzdök, aközben elveszítem azokat, akik hozzám tartoznak. Elvesztem az életemet. Kell, nagyon is kell az igazság, nagyon is kell a biztonság, de nem ez tart meg. Ez egy nagyon finom különbségtétel. A gazdag emberünk pedig szerencsés és okos. Vajon mi az ő hite? Csak magával folytat párbeszédet. Ez egy olyan ember, aki csak magával beszél. Hatszor olvassuk azt, hogy én, ötször meg azt, hogy az enyém. Csak magával beszél. Hosszú legyen az életem, pihenjél lelkem, jólétben legyél. Pörög a film maga körül, nem lát túl magán. Teljesen magába bonyolódik. És ez egy illúzió. Elsősorban az, hogy ez határozza meg az ő életének az értelmét és hosszát. De meg kell kérdőjeleznünk mindazt, amit mond. Lehet, hogy ezt így akarja, ezt szeretné. De kétséges az, hogy az evés, ivás és a vidámság elképzelhető egy olyan ember életébe, aki csak magával foglalkozik. Mert a párbeszéd, az egymásra figyelő és a saját határát elismerő élet tud igazán Istenben gazdag lenni. Ha tudom a határaimat, és ha tudok a másikra figyelni. Párbeszéd másokkal és párbeszéd Istennel. Isten ezért megszólítja őt. Isten beleszól ebbe a magányos monológba, és párbeszédet kezdeményez. Kérdése van. Kié lesz, amit felhalmoztál? Senkié, szét fogják hordani. A történetből, a történetben, a példabeszédben nem látjuk, hogy ennek az embernek bárkije vagy bármije is lenne. Családja vagy barátai, legalábbis igaz barátai. Csak egy hajszál ez az okosság és a bolondság közt. Hogy miközben nagyon okosan és racionálisan vezeti a bizniszt, az üzletet, aközben magára marad. Mert mi tart meg? A párbeszéd, a jó kapcsolatok, a nagy lelkűség, a vagyonnal való sáfárkodás. A történelem ezt is ismeri, hogy olyan emberek, akik tehetősek voltak, és ma is vannak ilyenek, akik úgy érzik, hogy a vagyonukkal jó dolgokat kell szolgálni. Persze nem piti morzsákkal, hanem valóságos áldozathozatallal. Ilyen volt Széchenyi István, aki létrehozta a Magyar Tudományos Akadémiát, és ilyen volt Nobel is, aki létrehozta a Nobel-díjat, amiből ma is olyan embereket igyekeznek értékelni és jutalmazni, akik vagy a tudomány, vagy a mindennapi társadalmi életben valami nagyon fontos és példaértékű dolgot tesznek, vagy hoznak létre. akik a vagyonukkal értéket teremtenek, hogy mások értékét megadják. Ehhez bizony egy erkölcs, egy etosz tartozik, ami a bolond gazdagban egyáltalában nincs meg. Enélkül most is, ma is csak új gazdag világ épülnek, terepjárók kerülnek fölvásárlásra, egyre nagyobb házakba költöznek azok, akik megtehetik, de a közösségi terek egyáltalán nem épülnek. Sem épületekben, sem lélekben. Ne így legyen. Amen. A 478. énekünknek az első versét énekeljük az igére válaszul. Hajtsuk meg a fejünket most és imádkozzunk. Az imádság utáni csendes percbe pedig vigyük Isten színe elé a mi személyes imánkat. Urunk, talán mi nem vagyunk annyira szerencsések, mint a prédikátor, vagy ez a racionálisan gondolkodó ember. Nincsenek ilyen sikereink. De talán összeköt mégis vele, és a Jézust kérdezővel az igazság iránti vágyunk és a biztonság iránti vágyunk. Összeköt minket, hogy bennünk is ez félre tud menni. És köszönjük a személyes kérdést, ami arra vonatkozik, hogy mi tart meg minket igazából. Hogy a pszichénket, az életünket, a lelkünket hogyan is tudjuk úgy megőrizni, hogy ez nem magába hajló legyen, hanem valóban az életet szolgálja. Köszönjük, Urunk, hogy Te újból és újból párbeszédet kezdeményezel velünk. Kérdéseket teszel föl, elgondolkodtatsz. Rádöbbentesz. Köszönjük, hogy amikor a Te igédet olvassuk, amikor szembesülünk vele, akkor egy tükröt is tartasz nekünk. Megnézhetjük benne magunkat, és benne látunk Téged is. Köszönjük, hogy ez nem a vád, hanem az irgalom hangján szól, ami lehetővé teszi számunkra a továbblépést. Köszönjük, Urunk, hogy Te látsz minket. Látod a vágyainkat, az álmainkat, a törekvéseinket. Köszönjük, hogy Te jobban látsz minket, mint mi saját magunkat. Ezért kérünk Téged, hogy segíts nekünk, hogy a Te szemeddel lássuk saját magunkat. Kérünk, hogy így legyen és maradjon velünk a Te áldásod. És imádkozzunk, Urunk, egymásért, a közösségünkért, a gyülekezetünkért. Imádkozzunk, Urunk, beteg testvéreinkért. Imádkozzunk a kiszolgáltatottakért. Imádkozzunk a gyermekekért, az idősekért és a családokért. És imádkozzunk, Urunk, azokért, akiknek el kellett menni ebből az életből. Imádkozzunk, Urunk, a gyászolókért. Különösen is most Te eléd visszük Dobi István testvérünk családját, szeretteit. Kérünk, hogy vedd őket irgalomba. Kérünk Téged, hogy állj mellettük, amikor tele vannak a kérdéseikkel, a miértjeikkel, a szomorúságukkal és a fájdalmukkal. Kérlek, Uram, hogy légy ott velük és mellettük, és győzd meg őket a Te bűnbocsátó és végtelen szeretetedről. Urunk Istenünk, Te vagy az irgalom és a szeretet atya. Te nem hagysz el minket semmilyen körülmények között. Kérlek, hogy őket se hagyd el. És Urunk, imádkozzunk és emlékezzünk az 1956-os forradalomra. Emlékezzünk és hálát adunk a lelkesedésért, a küzdelemért, a jobb világba vetett hitért. És imádkozzunk azokért, akik belesérültek ebbe a küzdelembe, akik meghaltak, akik generációkon keresztül viszik tovább a csalódást, a félelmet vagy a fájdalmat. Urunk Istenünk, kérünk, hogy áld meg őket, és áld meg minket, minnyájunkat. Amen.